Kegyelemnéktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassátok meg a mai vasárnap igehirdetési alapigéjét, ugye, mint azt megírva találjuk Mikás próféta könyvének a 7. fejezetében, a 18. verstől a következőképpen. Kicsoda olyan Isten, mint te, aki megbocsátja a bűnt, és elengedi népe maradékának büntetését. Nem tartja meg haragját örökké, mert abban telik kedve, hogy kegyelmet ad. Újra irgalmas lesz hozzánk, eltapossa bűneinket, a tenger mélyére dobja minden vétkünket. Hűségesen bánsz Jákobbal, kegyelmesen Ábrahámmal, ahogyan megesküdtél őseinknek a régi időkben. Ez Isten írott igéje. Amen. Keresztény gyülekezet, testvéreim az Úrban! Az elmúlt napokban, hetekben többen járhattak az erdőkben. Nem csak azért, mert már elkezdődött a gomba szezon, és ilyenkor közkedvelt, hogy szívesebben mennek az emberek, főleg így a megyében, Salgótarján környékén, az erdőbe a gombát szedni, hanem azért is, mert jó idő van már, szívesen megyünk kirándulni, szívesen megyünk a hegyekbe túrázni. És azt kell mondanunk, hogy nem csak ebben az időszakban, hanem úgy általában mindig, elmondható, hogy amikor kimegyünk a természetbe, akkor a gyönyörűség mellett sajnos olykor találkozunk emberi nyomokkal is az erdőben. Ilyen például, amikor az erdőket szemét lerakónak használják. Bizonyára ismerős lehet ez a kép a testvéreknek, amikor látunk elvétve sűrűbben vagy ritkábban egy-egy szemetes zsákot az erdő közepén vagy az erdő szélén. A hírekben lehetett olvasni az elmúlt napokban, hogy az egyik vidéki kisvárosunknak a polgármestere megelégelte már a hosszú évek óta elharapódzó illegális szemétlerakási gyakorlatot, és gondolt egy merészet, és a városa határában szabálytalanul elhelyezett szemetes zsákokat megvizsgálta, és kiderítette, hogy ki is volt az elkövető. És ez a polgármester elment ahhoz a házhoz, aki volt a szemetes zsák, és ezeket a zsákokat az udvarukra, a illetőnek az udvarára kiöntötte. Azt mondva, hogy vagy ellopták tőle, vagy elveszítette. Hogyha ellopták tőle, akkor ők visszaszolgáltatják, ha pedig elveszítette, akkor pedig ők a szerencsés megtalálók, és hát visszaadják neki az, ami az övé, mondta ez a polgármester a napokban. Kedves testvérek, életünknek az elkerülhetetlen velejárója az, hogy mindannyian hulladékot termelünk. Mindannyian hulladékot termelünk, amik között vannak le nem bomló törmelékek is, hulladékok is az életünkben. Olyanok, amik bizony az egészségünket, az életünket, az üdvösségünket veszélyeztetik. És bizony azt kell mondanunk, hogy van rá mód, van rá olyan mód az életünkben, hogy legálisan tudjuk kezelni ezeket a dolgokat. Hogyha betartjuk a ránk vonatkozó kezelési előírásokat, akkor bizony ezeket a dolgokat, ezeket az egészségtelen, minket károsító dolgokat eltávolíthatjuk az életünkből. Még akkor is, hogyha sokszor csábít az, hogy a hulladékokat felhalmozzuk, és esetleg olyan helyre tegyük, ahol még nagyobb kárt teszünk vele. Kérdés az, hogy mi az életünkben, mik az életünkben ezek a hulladékok. A bűneset óta tudjuk a Szentírásból, hogy az emberi hozadék az úgynevezett eredendő bűn. Így vagyunk teremtve Ádám és Éva óta, hogy ez öröklődik bennünk. Senki sem születik tökéletesen. Egyedül egy valaki született tökéletesen, tudjuk jól. Mi, emberek, nem születtünk tökéletesen. És ezen kívül pedig vannak az aktuális bűnök. Az aktuális bűnök, amiket naponta elkövetünk. Ilyen vagy olyan bűn. És tudjuk azt, hogy mindenre van megoldás. Hiszen Jézus Krisztus azért jött a világba, azért jött ide hozzánk, azért halt meg a kereszten, hogy ezeket a le nem bomló bűnöket, amik velünk maradnának életünk végéig, és még azon is túl, ezeket elvegye tőlünk. Ő adott nekünk egy úgynevezett bűnkezelési szabályzatot, amit mindannyian forgathatunk, ami mindannyiunknak elérhető. Kérdés az, hogy betartjuk-e ezt a bűnkezelési szabályzatot. Mai igénk Mikás könyvéből tárul elénk. Mikásról azt kell tudni, hogy ő a hamis vallásosság, az Istentől való elfordulás ellen, a korrupt politikai szándékok ellen prédikált. És a profétára nagyon jellemző volt, hogy kemény szavakkal élesen ostorozta kora társadalmának az igazságtalanságait, a gazdagokat, a szegényeket eltipró embereket, akik nyomorgatják náluk szegényebbeket, és bizony arról prédikál, hogy Isten haragja az engedetlenségre rá fog vetülni. A könyvnek a második részében már viszont a haragot felváltja a kegyelem, és Istennek a megbocsátását tárja elénk. Az, hogy igen, a harag az el tud múlni, akkor, hogyha elfogadjuk Istent, mint szabálykezelőt, elfogadjuk Isten, mint életünknek az urát, elfogadjuk az ő szeretetét, elfogadjuk azt, hogy egyedül ő képes minden hulladékot, ami életünkből jó helyre tenni. Könyvének a végén megbocsátásra késztet bennünket, és Mikás fölteszi azt a kérdést, hogy kicsoda olyan, mint Isten. Kicsoda, van-e még olyan Isten, van-e még olyan bárki, aki képes elvenni a bűnöket? Nagyon érdekes összefüggések vannak Mikás nevének, pont az a jelentése, hogy kicsoda olyan, mint Isten. És nagyon érdekes, hogy itt a végén már bezáródik Mikás prófétának a története, és akkor már ő úgy teszi fel, hogy kicsoda olyan Isten, mint te. Egy tegező formulát vesz fel Mikás. És látjuk azt, hogy egész Mikásnak az egész történetét behálózza ez a személyes kapcsolat az Istennel. És igényben is a 18. versben fölteszi ezt a kérdést, ami a nevének a jelentése, hogy van-e még olyan akármi az életben, érzés, másik Isten, kisbetűs Isten, aki megbocsátja a bűnöket. Ige szakaszunknak másik különlegessége, hogy három olyan bűnszót használ, amit az Ószövetség is használ, három olyan héber szót használ. Ezeket csak azért mondom, hogy mutassuk meg azt az íráson keresztül, mennyire nyomatékos itt a bűnnek a fogalma. A 18-19. Versekben az ávon héber szót használja, ami azt jelenti, hogy mértéktől, szabálytól való eltérés. A 18. versben találkozunk a pessá, ami a lázadás jelenti, valamint kapcsolatnak a megszakadását jelenti. A 19. versben pedig a katták szót van előttünk, aminek a magyar megfelelője a cél eltévesztése. Két versben három különböző héber ige alakkal találkozunk, ami mindegyik a bűnre utal. Akár úgy fordítja a magyar, hogy vétek, akár úgy fordítja, hogy bűn. Nyomatékosság. Van-e olyan Isten, aki megbocsátja a bűnt? És azt olvassuk, egy csodálatos kép tárul elénk, hogy Isten hogyan bocsátja meg a bűnt? Hova teszi a bűnt? A tengerbe dobja. A tenger mélyébe. A bűnöket eltaposta és a tengerbe veti. Milyen is a tengernek a mélye? Egy kicsit elgondolkozhatunk ezen. A napokban jelent meg egy cikk arról, hogy a Marsnak, a Merkurnak és a Vénusznak a felszínét sokkal jobban ismerik, mint a tengernek a mélységeit. És nagy szenzációként jött ki a hír a napokban, hogy az úgynevezett Seabed 2030-as programban levő kutatók a tenger mélyének a 1/5-ét feltérképezték. Az 1/5-ét. Ebből is láthatjuk, hogy még mennyi titózatosság, mennyi kérdés, mennyi sejtelmesség van a világban, a természetben. 21. században vagyunk, és még csak az 1/5-ét térképezték föl. És rengeteg állatfajt nem is ismernek, csak úgy látták, hogy ott volt egy ilyen cápa egyszer, valamikor a 70-es években. És nem tudják beazonosítani. És el tudjuk képzelni, hogyha most ekkora hírértéke van ennek, akkor mekkora hírértéke lehetett az ókorban, amikor még egyáltalán nem ismerték a tengernek a mélyét, nem ismerték az ottani állatfajokat. Az ókori embernek mondhatjuk azt, hogy még nagyobb misztérium volt a tenger mélye. Úgy nevezték, hogy a titokzatos, sötét erőknek a szimbóluma. És hogyha a Bibliát megnézzük, akkor láthatjuk, hogy például Jónást, amikor kidobják a tengerbe, akkor a tenger mélyére dobják, ezt olvassuk. Vagy ott van a Leviatán, a gonosz kígyó, aki megjelenik Jobb könyvébe, Zsoltárok könyvébe, ő is a tenger mélyénél. A tenger mélysége az a Bibliában is a sötét erőknek a szimbóluma. Az a hely, ahova ember nem teheti be a lábát. És az a hely, ahova Isten a mi bűneinket beveti. Ahova elteszi a mi bűnünket. Nagyon fontos, hogy Isten a bűneinket szeretné a tenger mélyére tenni. Nem minket szeretne. Ugyanis Isten nem az embert, hanem a bűnt ítéli el. Viszont, hogyha mi azonosulunk a bűnnel, akkor mi is a bűnnel együtt, a mélyben kerülünk. Az oltár előtti felolvasott igében az elveszett juhnak a történetét, példázatát hallhattuk. És az ige hangsúlyozza, hogy a pásztor addig keresi az elveszett juhot, míg meg nem találja azt. Isten igen addig munkálkodik, ameddig be nem teljesíti akaratát. Addig keresi az elveszett juhot, ameddig meg nem találja azt. És ezek után mi történik, mikor megtalálja? A vállára veszi. Hiszen ennek az elveszett juhnak arra volt már ereje, hogy eltévedjen. De arra már nincs ereje, hogy magától visszataláljon a helyes útra. És ilyen a mi mennyei atyánk, hogy igen, ő megkeres minket, mint ahogy a heti igényben is hangzik, és megtart minket. A vállára vesz, és azt mondja, hogy igen, gyere hozzám, maradj nálam. És lehet, hogy ez a lyuk, és a mi is, nem abban a környezetben megyünk vissza, amit szeretnénk, mert ugyanúgy azon a legelőn kell lennie annak a lyuknak, és nekünk is ebben a világban kell lenni. És nem biztos, hogy még meg fognak változni a körülményeink. De teljesen más, hogyha egyedül bóklászunk, mert hogyha Istennek a vállán vagyunk, és az ő kezében vagyunk. Kérdés az, hogy mi elfogadjuk-e azt, hogy Isten magához ölel minket, és mi ki akarunk-e ugrani az ő kezéből, el akarunk-e tőle menni, vagy pedig jól érezzük magunkat, Isten megtartó kegyelmében. Jézus Krisztus az a pásztor, akiről Isten beszél, hogy ő terel össze bennünket. Ő a pásztor, ő gondoskodik rólunk, ő véd meg minket, és ő visz haza minket. Isten Jézus Krisztuson magához ölel minket, és hogyha őszintén megbánjuk a bűneinket, akkor kerülnek a bűneink a tenger mélyére, akkor maradnak ott. Van egy nagyon izgalmas kép, ami egy tengert ábrázol, és az van a képnek az egyik oldalára írva, hogy a bűneidet Isten bedobja a tengerbe. Aztán a másik oldalra pedig az van írva, hogy tilos halászni. Igen, Isten bedobja a mi bűneinket, el akarja törölni, de tilos halászni. Nem szabad azt, hogy a mi bűneinket vissza-vissza vágyódjunk arra, ami egykor halálba, romlásba döntött bennünket. Igen, kedves testvérek, tilos halászni. Mert aki valóban megtapasztalja Istennek a bűnbocsátó kegyelmét, az nem akarja aztán kihalászni azokat a dolgokat, amik eltávolították őket Isten szeretetétől. Lehet, hogy vonzó dolgok, lehet, hogy egy aranyból készült dolog, lehet, hogy egy karrier, lehet, hogy sok pénz, lehet, hogy egy jól menő állás, ki tudja. De hogyha az nem tartozik bele Istennek a tervébe, akkor azt mondja Isten, hogy ne akart kihalászni azt, mert ez nem vezetett téged jó útra. Belülről elkezdett téged emészteni, és elkezdődött a termelésem a hulladéknak, annak a hulladéknak, ami bizony nem bomlik le. Isten megmentő szeretete mutatkozik meg mindkettő igényben. Mind az oltár előtt felolvasott elveszett lyuk igében, mind Mikás próféta szavaiban. Ő az, aki képes nekünk megbocsátani. És hogyha már megbocsátásról van szó, akkor elengedhetetlen, hogy rátérjünk az emberi részére is egy kicsit. Hogy mi képesek vagyunk-e vajon megbocsátani a másik embernek? Képesek vagyunk-e megbocsátani annak az embernek, akinek Isten már megbocsátott? Hányszor vagyunk úgy, hogy ismerünk valakit, akiről tudjuk előtte, hogy valamilyen látványos bűne volt, és aztán megtért, és mi mindig számon kérjük róla, rajta a bűneit. Nem tudunk úgy nézni rá, mint újjászülöttre. Nem tudunk úgy nézni rá, mint Isten teremtményére. Meg tudunk-e vajon mi bocsátani? Ennek az igének van egy ilyen áthajlása is, hogy ő megbocsát nekünk, de ugyanazzal a szeretettel, lendülettel, mi vajon meg tudunk-e bocsátani annak az embernek, akinek Isten eltörli a vétkét. Hadd mondjak el egy történetet ezzel kapcsolatban. Kori, egy zsidó származású asszony a II. Világháború idején egy koncentrációs táborban szenvedett. Elveszítette családját, a szeretteit, a gyermekét, egyedül ő élte túl. És aztán utána kereszténnyé vált, és a háború után misszionárius lett. Hirdette Istennek az igéjét, szerte a világban. És egyszer Németországban, Münchenben szolgált, amikor az ige hirdetés közben, vagy a szolgálata közben meglátott a padok között egy SS tisztet. Azt az SS tisztet látta meg, akiről beugrott, hogy milyen kegyetlen volt. Aki talán pont az ő szeretteinek a meghalásához járult hozzá. Az a SS tiszt, akiről tudta, hogy kegyetlen volt, aki a legdurvább bűnöket követte el. És ott volt, ott ült a padokban. És a evangelizáció végén, amikor már az emberek kimentek a templomból, akkor ez az ember komótosan oda ment a Kori elé, és mondta neki, hogy bizony egyetértek azzal, amit mondtál. Ő is akkor a bűnbocsánatról beszélt. És mondta, hogy én is átadtam az életemet az Úr Jézusnak. És mondta ennek a hölgynek, hogy emlékszem magára, hogy ön is ott volt a koncentrációs táborban, és szeretnék bocsánatot kérni. Ekkor Kori már tudta, ő is felismerte, de nem mert a szemébe nézni. Elkezdte lapozgatni a jegyzeteit, csak hogy ne kelljen ráfigyelnie. És beugrott a fejében, hányszor prédikált a megbocsátásról, arról, hogy Isten eltörje a bűneinket, és most ott állt, hogy neki is meg kellett volna bocsátania annak, aki talán az ő szeretteit ölte meg, és még nagyon sok más embert. És nem tudta, és elkezdett imádkozni. Úr Jézus, bocsáss meg nekem, és segíts, hogy megbocsássak. Add a te megbocsátásodat. És az ő leírása szerint ekkor egy sugallat ment benne végig. Ő sem érti azóta sem, hogy mi történt benne. És hirtelen rájött, hogy neki szeretnie kell ezt az embert. Rájött arra, hogy a világ gyógyulása nem a mi megbocsátásunktól függ, hanem attól, hogy Isten megbocsát nekünk. És az ő szeretet, az ő megbocsátása tud átáramlani a másik emberre is. És akkor hirtelen a kéznyújtás elfogadta, és megbocsátott ennek az SS-tisztnek. Tudván azt, hogy ő is ugyanolyan bűnös, mint ő maga Kori. És tudta azt, hogy igen, Istennel tudunk újat kezdeni. Bármilyen legyen a bűnünk, bármit kövessünk el, bárkik voltunk, tabula rasa van, ami azt jelenti, hogy fehér lap, tiszta lappal tudunk kezdeni. Akkor, hogyha valóban oda tesszük Isten elé minden bűnünket, és azt mondjuk, hogy Urunk, Uram, dobd bele a tenger mélyébe bűneimet, oda, ahol már ember és senki nem jár. Kedves testvérek, Ennek a történetnek két vonala van. Az első az, hogy Isten képes mindenkinek megbocsátani. A másik pedig az, hogy mi is képesek lehetünk a másik embernek megbocsátani. És ami összetartja ezt a két gondolatot, ezt a két vonalat, az az, hogy ez egyedül nem megy. Ez nem a mi okosságunkból, nem a mi bölcsességünkből fog menni, hanem egyedül onnan fentről jöhet. Egyedül a Szentlélek képes bennünk kimunkálni azt, hogy tudjunk megbocsátani a másiknak, és hogy a mi bűneink ne terheljenek bennünket. Igen, mert a bűneink egy idő után nem fognak minket terhelni. Lehet, hogy gondolunk rájuk, lehet, hogy velünk maradnak, vagy vannak következményei, de maga a bűnbocsánatnak a kegyelme olyan érzéssel tölt el bennünket, ami békességet teremt bennünk. Bármilyen bűnünk legyen, bárkik legyünk, Isten megbocsát nekünk. Kicsoda olyan, mint Isten, aki megtapossa a bűnöket, és a tengerbe veti vétkeinket. Senki, bizonyára senki. Bár sokan próbálkoznak, sok kisbetűs Isten próbálkozik, más vallásokkal próbálkoznak, az egzisztencián próbálkozik, amit mögött, minden mögött maga az ördög van. A diabolosz, a szétdobáló. De nincsen más Isten. Nincsen kisbetűs Isten, aki képes a mi bűneinket, hanem egyedül a Teremtő Isten az, aki teremtette ezt a csodálatos világot, és minket is. Egyedül ő képes magához vonzani. Ő képes arra, hogy új tiszta lappal kezdjünk, nap mint nap. Jézus Krisztus küldte el, ezért a világba értünk. Ő a közvetítőnk, rajta keresztül tudunk kommunikálni Istenhez. Oda veti a bűneinket, ahol a helye van. Oda, ahova már nem férhetünk. Hiszen ez egy szimbólum, ez egy kép a tengernek a mélye. Egy olyan hely, amit nem tudunk elképzelni. És ezzel a kegyelemmel felvihetezve tudunk mi is megbocsátani a másiknak. Mert nem tartja meg a haragját örökké, mert abban telik kedve, hogy kegyelmet ad. Ez hangzik igényben. Ha őszintén bűneinket felismerve fordulunk hozzá, akkor tiszta lapokkal indulhatunk. És ezek után tilos a halászat, bármennyire is csábító. Tartsuk be a bűnkezelési szabályokat. Ne illegális helyre akarjuk letenni a le nem bomló bűneinket, oda, ahol csak nagyobb kárt teszünk vele, hanem akarjunk az Úrra nézni, akarjuk rábízni magunkat. Vágyódjunk arra, hogy Isten elé letehetjük az életünket. Legyünk nyitottak Isten hűségére, megtartó kegyelmére. Mert igen, ő beszeretné dobni vétkeinket, legyen bármiről szó, legyen kicsi vagy nagy vétek. Beszeretné dobni a mélybe, hogy ne férjünk hozzá. Te szeretnéd ezt. Amen. Imádkozzunk. Drága Úrunk, Istenünk, köszönjük, hogy Te keresel bennünket, és hogy megtalálsz bennünket. Köszönjük, Urunk, hogy bárkik vagyunk, bárhonnan jövünk, bármilyen a múltunk, Te tiszta lapokkal kezdesz. Kérjük, hogy tudjuk ezt a kegyelmet, ezt a szeretetet nap mint nap megtapasztalni. Tudjunk életünket ebbe a dimenzióba tenni, hogy veled szimbiózisban éljünk, és tudjuk rád bízni magunkat minden nap. Tudjuk vétkeinket megbánni, eléd tenni, és azt mondani, hogy Uram, vedd el mindazt, ami eltávolít tőled. Amen.